Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus elment hazúról, és leült a tópartján. Hatalmas tömeg gyűlt össze, ezért beült egy csónakba, a tömeg pedig ott állt a parton. Ekkor példabeszédekben sok mindenre oktatta őket. Íme kiment a magvető vetni. Amint vetett, némely szem az útfélre esett. Jöttek az ég madarai, és ezeket mind megették. Némely szem kövek közé esett, ahol nem volt elég termőföld. Ezek hamar kikeltek, hisz nem volt mély a föld. Majd azonban, amikor a nap fölkelt és forrón tűzött, kiégtek, mert nem volt gyökerük. Voltak szemek, amelyek tövisek közé estek, és amikor nőni kezdtek, a tövisek elfojtották őket. De a többi szem jó földbe hullott, és termést hozott. Az egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosat, a harmadik 30-szorosat. Akinek van füle, hallja meg. Ekkor odamentek hozzá tanítványai, és megkérdezték, miért beszélsz hozzájuk példabeszédekben? Ő így válaszolt, nektek adatott meg, hogy megismerjétek a mennyek országa titkait. Nekik ez nem adatott meg, mert akinek van, annak még adnak, hogy még több legyen neki, de akinek nincsen, attól még azt is elveszik, amilyen van. Ezért beszélek hozzájuk példabeszédekben, hogy nézzenek, de ne lássanak, hallgassanak, de ne halljanak, és ne értsenek, és így beteljesedjék rajtuk Izaiás próféta jövendőlése. Halván hallotok, és mégsem értetek, nézvén néztek, de mégsem láttok, megkérgesedett ugyanis ennek a népnek a szíve, fülükkel restül hallanak, szemüket behunyják, hogy a szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, és a szívükkel ne értsenek. És meg ne térjenek, hogy meggyógyítsam őket. De boldog a ti szemetek, mert lát, és boldog a ti fületek, mert hall. Bizony mondom nektek, sok próféta és igaz vágyott látni, amit ti láttok, és nem látta, vágyott hallani, amit ti hallotok, és nem hallotta. Hallgassátok meg hát a magvetőről szóló példabeszédet. Akik hallgatják a mennyek országáról szóló tanítást, és nem értik meg, azokhoz eljön a gonosz, és elragadja mindazt, amit a szívükbe vetettek. Ez az, ami az útszélre esett. A kövek közé hullott mag pedig az, aki meghallgatja ugyan a tanítást, és szívesen be is fogadja, de az nem ver benne gyökeret, csak ideig, óráig él. Amikor a tanítás miatt szorongatás, üldözés éri, csak hamar eltántorodik. A tövisek közé esett mag az, aki meghallgatja a tanítást, de a világi gondok, meg a csalók a vagyon elfojtja azt benne, és gyümölcs nélkül marad. Végül a jó földbe hullott mag az, aki meghallgatja, megszívleli a tanítást, és jó termést is hoz, az egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosat, a harmadik 30-szorosat. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, ez a mai evangéliumi szöveg hosszú, ismerős számunkra, de valahogyan nehéz minden részletét egyforma figyelemmel kibontani. Talán nem érdektelen megfigyelnünk azt, hogy az evangéliumnak a szerkezete úgy épül föl, hogy három része van. Először Jézus elmond egy példabeszédet, aztán a középső részben a tanítványai kérdezik, miért fordul példabeszédekben az emberekhez, hiszen ezeket azok nem nagyon értik meg. És a Jézus erre felel. A harmadik részben pedig a tanítványainak elmagyarázza azt a először hallott példabeszédet. Érdekes bennünket talán különösen a középső rész érint idegenül. Csak ugyan azért beszélne Jézus példabeszédekben, hogy sokan ne értsék meg. Nekünk bizony az a benyomásunk, és talán ebben igazunk is van, hogy Jézus igenis igyekezett közérthetően szólni. És talán ezek a példabeszédek sem voltak valami rejtjelezett üzenet, amit csak kevesen értenek meg. De ezek a példabeszédek, ezek mégis olyan szövegek voltak, amiken egy kicsit kinek-kinek gondolkodnia kellett. Nem valami könnyen megérthető szövegek ezek, hanem elgondolkodhatók. Azért is mondja Jézus, hogy akinek van füle, hallja meg. Aki kész arra, hogy egy komoly gondolatot, amely képszerűen meg van fogalmazva, elvigyen magával, konfrontálja, összevesse a saját tapasztalataival, elgondolkodjék rajta, azelőtt megnyílnak Jézus tanításai. Különösen megnyíltak akkor, amikor azokra a tapasztalatokra utalt, épített ezekben a példabeszédekben, amelyek akkor minden ember számára hozzáférhetők voltak. Aki könnyű dolgot, első látásra elragadót keres Jézus szavaiban, az esetleg elejti ezeket a szavakat, mert gondolkodni rest, mert nem veszi észre, hogy ezekben érdemes megkapaszkodni, ezeken érdemes elgondolkodni, ezekről érdemes beszélgetni szomszédokkal, otthonvalókkal, mindenkivel, akit okos, megfontolt, a világ dolgaiban otthonos embernek tartunk. Jézus keményebb fogalmazásokat használ, de ez talán a Biblia nyelvéből fakad, az ószövetségi idézetekből, hogy szigorúbb azokhoz, akik nem értik meg a szövegét. Azt mondja, hogy nem is érdemlik meg, hogy az ő nyelvükön szóljunk. Inkább úgy kell értenünk ezt a dolgot, hogy az Isten igenis a igazi szeretettel közeledik mindenkihöz, de valamit mindegyikünktől vár. Nem is rögtön a tisztaságot, de egy mélyebb igazság iránti érdeklődést, figyelmet, készséget arra, hogy együtt gondolkodjam azzal, aki megszólít, aki közeledik hozzám. Minden esetre ugye a tanítványoknak mondja, hogy boldog a ti szemetek, mert lát, és boldog a ti fületek, mert hall. Sokan kívánták látni, amit ti láttok, és hallani, amit ti hallotok. Hát akkor mi is így érezhetjük, hogy mi valahogy azok közé tartozunk, itt a modern világban is ez a helyzet, hogy sokan nem hallják meg az Isten szavát. És akkor nem biztos, hogy ebben az Isten ludas, hogy ő nem is szólítja meg őket igazán, hanem talán ők hibáznak el valamit azzal, hogy túlságosan is kiszolgáltatják magukat azoknak a reklámoknak, azoknak a hangos szövegeknek, amik könnyebben érthetők talán, amik megrázóbb erejűek, nem annyira ismerősen hangzanak, hanem meglepően, és akkor ezeknek a káprázatában élnek. És mennyire nagy szó, hogy mi azt mondhatjuk, hogy mi közelében maradtunk ennek az isteni igazságnak, hallgatjuk, elgondolkodunk rajta, és akkor talán inkább a felelősségünket kell éreznünk, hogy akkor, ha mi ezt csak ugyan komolyan tudjuk venni, akkor az a dolgunk, hogy a többiek közt is, a többieket is segítsük abban, nem haraggal, nem számonkérő vagy megvető magatartással, elzárkózással, hanem azzal, hogy a nehézségeiket megértjük, és amink van, azt igyekszünk velük megosztani. És milyen érdekes akkor így látni a példabeszédet, és a példabeszédtől szóló vagy hűzött magyarázatot. Mi magunk is egy kicsit tanácstalanul állunk a példabeszéd előtt, de olyan módon, hogy ezt a tanácstalanságot Jézus nem oldja föl, mert ez a 2000 évvel később élő embernek a tanácstalansága. Miféle vetés az, aminek a képét, a történetét elénk állítja Jézus? Hát hogy vetnek ezek az emberek, vagy hogy vet ez az ember, hogy nem sajnálja rossz helyre szórni a magot? Miért nem óvatosabb, miért nem bánik takarékosabban azzal, amit elvet? Kedves testvéreim, a régi agrár életnek, a gazdálkodásnak a kutatói azt mondják, hogy Jézus korában, ott Palesztinában kétszer is arattak egy évben. Hát nálunk is ugye van őszi búza, van tavaszi búza, de annak az aratásra nagyjából egy időre esik. Ott az a helyzet, hogy az ősszel elvetett búzát már kora tavasszal betakarítják, és akkor ugyanarra a helyre még egyszer vetnek. Egy második vetés az, ami tavasszal még lehetséges. És akkor nem szántják föl a földet ez alatt, a második vetés alatt, hanem a tarlóra mennek ki, és ott szórják szét a magokat. És ott nem tudják, ott a learatott gabona, meg a learatott mindenféle más termék között mennek, és szórják a magot. Oda is, ahol később nem fog kikelni. És utólag szántják ezt be egy kicsit, hogy mégis a mag ugye bekerüljön a föld alá egy ilyen fölületes szántással. De az ekével már jobban vigyáznak, ahol a köves a talaj, ottan nem szántják meg, ahol út vezet át egy ösvény a szántóföldön, az utat se szántják föl, és így tovább. Ahol nagyon gazos esetleg, ott se. És akkor így történhet, hogy az a kikelt mag, az ilyen különböző helyzetbe jut. Hát ugye van, ahol kicsipegetik a madarak, mielőtt kikelne, mielőtt gyökeret eresztene, mert nem is szántották be, mert az útra esett. Van, ahol köves talajra került, és nem tud mélyen gyökeret ereszteni, és akkor ott is kikél hamarabb is, mint a többi, de jön a napfény, kiszárítja, elpusztul. És van, ami gyomag közé esett, azok gyorsabban kikelnek, mint a gabona, elfojtják, és nem avatkozik bele az ember, tudomásul veszi, hogy ottan, hát hiába való volt az igyekezete. De azért nyilván a magnak nagy része mégis olyan talajra esett, ahol termést hoz. És akkor a hármas kudarcokról szóló beszámolások után olyan megnyugtatóan hangzik a példabeszédnek az utolsó mondata, hogy a többi helyen jó földbe esett, kikelt, szárba szökkent, kalászt érlel, és a kalászban 100-szoros, 60-szoros, 30-szoros termést hozott. Rekord termést, sokszorosan megvigasztalja a gazdát azért, hogy az elvetett magok egy része terméketlen maradt, az rossz helyre hullott. Kedves testvérek, ez a magvetés, ez az evangélium hirdetése. Az Isten azóta is veti a magvát a világban, az új meg új fölnövekvő nemzedékek között, az emberek között, akiknek ugye az emlékezete őrzi a múltat, de akik mégis új tekintettel igyekeznek, keresnek eligazodást az életükben. Veti a magokat az Isten, az evangéliumnak a magját, az örök élet, az Isten szeretetének az üzenetét. És ennek a sorsa ma is különböző a világban. Milyen érdekes, mikor Jézus a magyarázatban egyenként vizsgálja ezeket a kudarcokat. Azt mondja, hogy hogy az a csoport, amelyikben a mag a útra esett, fölcsipegették a madarak, hát azokra az emberekre utal, akik hallják az igét, egy kicsit érdeklődnek is utána, de túlságosan is nyitott az életük, túlságosan is kíváncsiak mindenre, és nem zárják magukba azt, ami érték. Nem különböztetik meg a többitől. És akkor jön a gonosz, vagy jönnek a madarak, mindenféle új információ, ami érdekesebb ennél, és azok aztán kicsipegetik a magvakat, elhordják, üresen marad. Az ilyen embernek a szíve pedig oda kellett volna, hogy befogadja az Isten tanítását. Aztán ugye a másik, ahol gyökeret ereszt az a mag, de amikor fölsüt a nap, megint ugye itt nálunk is hát nagyon izzó hévvel tud sütni a nap, éppen mostanság látjuk ezt, de ottan tőlünk jóval délebre 41 néhány fokra is fölmegy a hőmérő ilyenkor, és azután a nap hát szinte ugye ilyen sivatagi helyzetet teremt a környezetében. És akkor azok a növények, amelyek nem eresztették elég mélyre a gyökerüket, nem találnak nedvességet, nem volt ottan öntözés, nem mi minden, kiszáradtak. Mennyire fontos, hogy gyökeret eresszen a mag a szívünkbe. Nem csak az, hogy megértsük, meghallgassuk, hanem hogy meggyökeresedjék bennünk. És ugye mennyire úgy van, hogy nem csak ilyen hírek, meg újdonságok veszélyeztetik ennek a megmaradását, hanem tényleg megpróbáltatások is várnak a keresztény emberre. És kell, hogy ezeket győzzük, kell, hogy ezekkel szemben védett legyen az a meggyőződés, ami az Isten tanítására épül bennünk. Az a hit, ami nem csak azt jelenti, hogy megcsodáljuk, amit hallottunk, hanem hogy mélyen gyökeret ereszt az a szívünkbe. És azután ugye a harmadik, a gyomok, ezek az indulatok földi érdekektől vezetett emberi, belső érzések, amelyek bennünk is fölébrednek. De hát ugye azon kell lennünk, hogy ne ezek uralkodjanak bennünk, hanem ezeknél hatalmasabb legyen annak a szelíd és áldott növénynek a élet ereje, amit az Isten magvai jelentenek a szívünkben. Ne hagyjuk, hogy az indulat, ne hagyjuk, hogy a földi érdek uralkodjék az életünkben, hanem ugye ezt a ránk bízott isteni tanítást őrizzük úgy, hogy ez határozza meg az életünket mindenféle vonatkozásban. Sok helyütt rossz lesz a sorsa ennek a isteni kezdeményezésnek, de azért mégis még több helyütt jó. És a siker később mutatkozik meg, lassabban, a kudarcokat hamarabb látjuk, itt is, ott is, hiába volt a vetés. A többi pedig csak nő, és amikor megérik az aratásra, akkor telnek meg a zsákok, akkor lehet örömünnepet ülni. Kedves testvéreim, Jézus tanításának a legmesszebb hangzó szólama ez, hogy ne aggódjunk, a Isten igéje nem hiába való. Akkor se aggódjunk, hogyha a körülöttünk lévő világban úgy látjuk, hogy ez idejét múlt ez a kereszténység, úgy látjuk, hogy kevesen fogadják be, nem járnak annyian templomba, mint kellene, hogy kérem szépen itt is, ott is baj van. A kevés emberben is, ha ez az ige mélyen áthatja az életüket, áthatja a mi életünket is, 100-szoros, meg 60-szoros, meg 30-szoros termést hoz. És ennek az egésznek a mérlege mégse lesz negatív. De ugyanakkor ugye elgondolkodható az is, amit figyelmeztető szóként mond Jézus. A példabeszéd egy kicsit sántít is, ezt is meg kell szoknunk, hogy ott úgy látszik, mintha végzetszerű volna, hogy hát ahol rossz a föld, ott az Isten se tud vele mit kezdeni. Ahol meg jó, ott igazán gyökeret ver, termést hoz az Istentől érkező mag. A világban, az emberek között mi segíteni tudunk magunkon, hogy ne legyünk rossz szántóföld az Isten magvetése számára. Figyelmeztet minket az Isten, nem csak egy tényt állapít meg, egy helyzetet mutat be, hanem figyelmeztetésnek is szánja ezt a szót. Vigyázzunk rá, hogy ne felszínesen hallgassunk csak oda a tanításra, ami Istentől való, hanem mélyen, komolyan fogadjuk magunkba, gondolkodjunk el rajta, szerinte éljünk, tapogatózunk vissza hozzá, őrizzük, mint ahogy a virágot őrizzük az ablakunkba, és meglocsolgatjuk, és segítünk, hogy gyökeret verje, és akkor is virágozzék, amikor nagyon melegen süt a nap. Hát vigyázzunk erre a bennünk növekedő magra, és ne várjuk csak a magtól, hogy ő termést hozzon, hanem tegyünk meg mindent azért, hogy jó szántóföld legyünk számára. Másrészt pedig segítsünk egymáson is, hiszen ha mi közelebb vagyunk valamiképpen az Isten gondolatának, szándékának, üdvözítő akaratának a megértéséhez, befogadásához, az a 100-szoros, az a 60-szoros, az a 30-szoros termés pont az lehet bennünk, hogy mások előtt is hitelessé tesszük ezt a magatartást. Kopogtatunk nála, mielőtt még a madarak fölcsipegetnék belőle a magot, és igyekszünk tenni valamit azért, hogy értőbb lélekké tegyük, hogy ami benne jó, azt előszólítsuk belőle, és hogy ennek a magvetésnek az esélyeit újra meg újra valóságossá tegyük az ő életében is. Kedves testvéreim, valami ilyesféle módon kell hallgatnunk Jézusnak ezt a szavát. És akkor nem a riadalom támad föl bennünk, hanem egy ilyen bizakodás, és ugyanakkor felelősségtudat is, és ugyanakkor öröm is, hogy akár hogy vagyunk is, akár milyen az életünk, azért igenis van mit tennünk, és tudunk is mit tenni, ha megkeressük a módját, azért, hogy ennek a magvetésnek a sorsa teljesebb legyen. És azért, hogy azok az emberek, akik körülöttünk élnek, és akikkel néha tengelyt akasztunk, azok ne ellenséges szívvel, ne idegenkedve hallgassák ezt, vagy fogadják ezt a hírt, hanem igazán megnyíljanak előtte. Magukba fogadják, és áldásnak bizonyuljon az számukra is. Ezekre gondolunk, ilyenféle szívvel hallgatjuk ezt az evangéliumi üzenetet, és kérjük Jézust, hogyha megtanít ezekre a dolgokra, ha fölhívja a figyelmünket erre, hát akkor segítsen is, annak a Szentléleknek a segítségével, akiről meg olyan szépen szólt Szent Pál ennek a mai szentmisének a szentleckéjében. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, Krisztus az örök ige, tanítónk és példaképünk. Kérjük kegyelmeit.